reggeli személy.
Böcskei Balázs, az IDEA intézet stratégiai igazgatója a vendég. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Amikor egy Donald Trump-szerű elítélt bűnöző fura figura megnyer egy választást, akkor egy politológus fejében mi minden jelenik meg, és az mennyire hasonló ahhoz, ami egy átlag választópolgár fejében megjelenhet?
Szerintem az a probléma, hogyha az elemzőnek a fejében nem ugyanaz jelenik meg, mint ami az átlag állampolgárnak a fejében, mert akkor azt a politikai valóságot, amiben azokkal a jelzők ellenére, amiket felsoroltál Donald Trump kapcsán, illetve személyhez tapadva, annak ellenére is őt választják meg az amerikai elnöknek. Tehát szerintem az a pillanat, amikor nem csak a tagállami többséget, hanem az Egyesült Államok populációjának, szavazókorú populációjának a többségét is megszerzi egy olyan Donald Trump, akivel kapcsolatban az elmúlt, most már 2016-tól beszél, majdnem egy évtizedben olyan mértékű jelentés, adás, konstruálás, jelzőszerkezet, arzenál volt, amellyel politikussal csak autoriter vezetők szoktak találkozni, hagyományos demokratikus politikai rendszer keretei között nem. És ennek ellenére szemben Hollywooddal, szemben a keleti parti szürke állománnyal, szemben, ezt magukat szokják is így szürke állományként tekinteni természetesen, szemben azzal a progresszív elit mozgósításával, amit tapasztaltunk Kamala Harris kapcsán, és az ő személye kapcsán még sok mindent tapasztaltunk, is amerikai elnökké válik. Én ott biztos, hogy ezeket a jelzőszerkezeteket, amiket a kérdésedben volt, hogy fogalmazzak meg, hogy ne vesszünk össze rögtön a 10 évvel. Ez egy picit fáradtnak érzem. Nem, szerintem távolabb visznek ezek a jelzők, és nem pedig közelebb a Donald Trump jelenséghez.
Jan Werner Müllert sokat szoktam idézni, ugye, mert hát azért elég fontos dolgokat állapított meg a populizmusról, és hát például ugye magát a lényegét fogalmazta meg azzal, hogy van ez az elitellenesség, ahol is vannak ők, vagyunk mi, ugye ez nagyon fontos, hogy két részre osztjuk a társadalmat, mi vagyunk az igazi amerikaiak, ők, mi vagyunk az igazi magyarok, és még sorolhatnánk. Ez milyen közegben tud működni? Mitől tud ez így felerősödni, ez a fajta elitellenes közösségépítő, hát nyilvánvaló egyfajta elkeseredettséget megragadó politika.
Ez olyan közegben, ahol az elitről az a kép alakult ki, hogy kioktat, hogy nevel, hogy előirányoz, hogy szégyenbe tesz. Ez minden ilyen közegben ki tud alakulni. Jól jelzi a provincializmusát a politika követők világának, és itt globális értelemben mondom, hogy a Vance-nek, amikor megjelent a könyve, ami magyarul is évek óta magyarul is olvasható, tehát még azt se lehet mondani, hogy angolul kell olvasni ahhoz, hogy valaki hozzáférjen, ugye a vidéki balada az amerikai álomról. Ugye a leendő alelnökről beszélünk. Sok-sok éve ez a könyv olvasható, és akkor még nem ambicionálta a politikai karriert a szerző, de kétség kívül ha kellően kulturálisan nyitott vagyunk, és itt a kulturális szón volt a hangsúly, mert ugye ez az elittel az a probléma, hogy kulturálisan nem nyitott. Önhit, magabiztos, végzetes önhitség vezeti, majd erre mondok jó pár példát. Szóval ebben a könyvben van egy sor, amit nem fogok pontosan idézni, ugye mégiscsak arról szól, hogyha nagyon le akarom egy mondatba egyszerűsíteni, hogy az egykori Obama hívő, támogató, abba reményt látó kékgaléros munkaerő hogyan tolódik jobbra, és válik tulajdonképpen magányossá, reménytelenné, vagy reménytelen élethelyzetben, vagy hogyan válik dühössé és haragossá. Leegyszerűsítek, szinte már-már brutálisan, már-már bűnözői Trump jelzések szintjére szűkítek egy nagyon sűrű könyvet, és van egy sor benne, amiben azt mondja, hogy mi szeretjük Michelle Obamát, tudjuk, hogy neki igaza van, csak nem szeretjük azt, hogyha kioktat az életformáról bennünket. Tehát mit mond ezzel a sorral? Mi szeretnénk olyanok lenni, mint az elit, szeretnénk ugyanúgy étkezni egészségtudatosan, felelősen, zöld szemlélettel, esélyegyenlőség a politikától, az üzletben, a munkahelyen át, választékosan beszélni, empátiával lenni a szociális nyomorgás kellős közepette, csak nem tudunk, illetve nem szeretjük, hogyha nekünk olyan küszöböket állítanak elénk, amiket mi nem tudunk meghaladni, és hogyha mi ezeket nem tudjuk meghaladni, akkor nekünk kell magunkat rosszul éreznünk. Ehhez képest jön Donald Trump, aki azt mondja, én ezeket, akik nektek előírnak, hogy hogyan kell egészségtudatosan, polkorrektül, esélyegyenlőséget szem előtt tartva, nem patriarchálisan, mi van még, a gyermekedre felelősen gondolkodó anyaként, szülőként és minden másként nevelő viselkedőként. Szóval azok, akik ezeket tőletek elvárják, én ezeket ismerem, mert én onnan jövök. És higgyétek el, hogy nektek írják elő ezeket, és ők maguk nem tartják magukra véve kötelezőnek. És akkor jön Donald Trump, aki azt mondja, hogy én leveszem rólatok a szégyent. Lehettek olyanok, amilyenek vagytok. És szerintem a kulcs kategóriája a politikának a következő időszakban globálisan az a szégyennek a kérdése. Itt nagyon szívesen csinálok reklámot Réz Annának a vonatkozó könyvének, ami nem kifejezetten a politikára fókuszál, hanem a annál tágabb értelembe vett társadalmi viszonyokban nézi a szégyennek a működését és megjelenését. De az kétségkívül tapasztalhatjuk, hogy az, ahogyan az elit beszél, akár Európa szerte és akár a tengeren túli, annak a nyelve, annak a problématérképe, a valósága, a normarendszere, az emberekre számított elvárásrendszere, azok egy tökéletes emberben gondolkoznak. Hogyan kell olyannak lenned, aki nyitott, elfogadó, egészségtudatos, jó apa, jó anya, felelősen gondolkodik a zöld környezetről, nem toxikus, és a többi, és a többi, és a többi. Ez az embereknek sok szerep, különösen azoknak az embereknek, akiknek megélhetési kérdéseik vannak, akiknek, hogyha egy hirtelen krízis jön a társadalomba, akkor mármint olyan a társadalomban, hanem az anyagi helyzetükben, akkor nincsenek felhalmozott tartalékai. Ők úgy érzik, hogy ha ők nem alkalmasak mindezeknek a küszöböknek a megugrására, akkor ők kevesebbek, másodrangúak, hiszen ők állandóan nevelve vannak. És jönnek ezek a vezetők, akik azt mondják, azt sugalják, mert nem mondják, de sugalják, ez az egész üzenetük, hogy én nem vagyok proféta, én nem akarlak téged nevelni, én csak elfogadlak téged olyannak, amilyennek vagy. Tehát tulajdonképpen szégyentelenítik a politikát. Ez nagyon-nagyon más logika, amit most itt felvázoltam, mint ahogy szoktunk tekinteni a mi ők és a populizmus kérdésére, de az jól látszik, hogy az elit nyelve, viselkedése, hanghordozása, témája alapján ma tömegek érzik úgy, hogy ők másodrendűek, nem jó emberek, nem jó állampolgárok, és megszégyenítve érzik magukat, és az emberek nem akarnak a szégyenben élni, és azokat keresik, akik ezt a szégyent leveszik róluk.
Mi az oka annak, hogy így működik az elit, akár Amerikában, akár másutt? Azt gondolná az ember, hogy mondjuk egy Trump győzelem után észbe kapunk, és hát ha más nem, ha nem tudjuk, akkor elkezdjük próbálni megtudni azt, hogy mi volt az emberek fejében. Rengeteg pénzünk van erre, meg tudjuk mérni 1000 főn, 10 000 főn, 100 000 főn, és akkor meg tudjuk érteni. És hát ugye itt most egy olyan közösségről beszélünk, ahol azért rendkívül okos emberek vannak, akik ezt mind nyilván tudják, érzékelik. Akkor mi van?
Nem mernék, hiszen nem állnak rendelkezésemre ilyen globális kutatások, sem pedig magyar kutatások, amik az elitnek a vizsgálódását fókuszálnak meg attitűdjeire, ezért a saját tapasztalatomról fogok beszélni, amelyeket talán kicsit megengedem magamnak az általánosítást, mert azért Magyarország nem az Egyesült Államok, tehát azért sok tekintetben különbözik Pest meg Buda, de azért annyira nem. Ez pedig az, hogy az elitnek hogy az eliten belül ez a gondolkodás ilyen katartikusan más irányban induljon el, az kell, hogy a környezetemben legyenek olyanok, akik visszatükrözik azt, hogy rosszul gondolkodok. De ez az elit ebben az értelemben összezáródott. Tehát én nagyon-nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy amikor beszél az ember egy, az úgynevezett, na most ugye hál' Istennek nem tetted fel ezt a kérdést, és nem is fogom megválaszolni így, csak az udvariasság képes mondom, hogy mi az elit kategóriát, ugye így kerülgetjük, de mégiscsak nagyjából az a kulturális, gazdasági, politikai erőforrásokkal bíró, a politikai nyelvet, illetve a politikáról való gondolkodást, a gazdaságról, a kultúráról való gondolkodást monopolizáló társadalmi csoportról beszélünk. Szóval amikor ezek közé az embereket önbesorolásilag, vagy ténylegesen oda tartozókat, szociológiai értelemben is vizsgálhatóan oda tartozókat kapcsolatban vagyok, akkor azt látom, hogy a tényeket, legyen ezek kutatásoknak az adatai és eredményei, legyen ezek egy a társadalomnak bekövetkező változások, úgy rendezik össze, hogy azok a saját igazságukat tudják alátámasztani. És a környezetükben pont ugyanilyen emberek vannak, meg annak a környezetében is pont ugyanilyen emberek vannak, tehát valójában a politikai, gazdasági és kulturális osztályon belül nem, ezek nem ilyen divers, nem ilyen sokszínűek, hanem nagyon homogénné váltak ezek az elitek, és ennek megfelelően egymást tükrözik, és egymást erősítik a gondolkodásukban. Én végignéztem azt Magyarországon, ahogy Orbán Viktor megbukott már 14-szer, végignéztem azt, hogy a különböző gazdasági kockázat és piaci elemzők mondták az adott évi költségvetése, hogy fenntarthatatlan, végignéztem azt, hogy hány államadósság bezuhanás történt Magyarországon, és aminek katasztrofális szociális válság, illetve ennek következően kormányváltás lesz az oka. Végignéztem, hogy ugyanezek a magyarországi szakértők természetesen értenek a tengeren túli folyamatokhoz is, és a Brexit az lehetetlen, az nem fog bekövetkezni. Ha bekövetkezik, akkor összeomlik Nagy-Britannia. És ha Donald Trump jön, akkor posztfasizmus lesz. És meg annyi ilyen más forgatókönyvet tudnánk mutatni, mondani és mutatni, és láthatólag ezek a szereplők mennek és mennek tovább. Na most vannak történnek olyan pont, amikor az elit elveszíti az értelmezési tartomány fölötti monopóliumát, még beszélheti ezt a nyelvet, el is mondhatja a tévébe, el is nyilatkozhatja a YouTube-on, de valójában a társadalom már máshol van, termelődik egy új elit. Magyarországon ez az új politikai, gazdasági és kulturális elit, ez még nem termelődik, ennek nem látszanak sem a nyomai, sem pedig a, hogy kik alkotják ennek a hátországát, de láthatólag bizonyos nyugat-európai országokban, de az Amerikai Egyesült Államokban ez már termelődik és politikai testté vált.
Nálunk annyira jól megél a NER ebből az elitellenességből, hogy gyakorlatilag ez már maga a sértettség minden szinten, tehát hogy megnézed a, akár Vinyánszky Attila, aki a mai napig a 10x évvel ezelőtti sérelmeit hozza föl, és a bármi a holdudvarból bárkit megkérdezel, akkor még mindig ott tart, hogy eljött a mi időnk, és akkor ugye visszautalnék arra, amit te mondtál, hogy ezek az emberek csak mennek tovább, és itt merül fel a kérdés, hogy jó, erről még biztosan fogunk beszélni, hogy most azért akadt konkurense a Fidesznek, de hát alapvetően tényleg teljesen simán ment végig ezen a 14 éven, úgyhogy közben azért lett megélhetési válság, úgyhogy közben azért sokszor szembejött a valóság, és mondom, tulajdonképpen ebből a sértettségből él, tehát hogy ez már nem is szimpla elitellenesség, hanem arról van szó, hogy itt emberek még mindig azt hozzák föl, hogy mi velünk nagyon csúnyán bántak a 20. században.
Ugye, akikről te beszélsz, az az elit, igen, nem is tudnak vitázni, hogy megvannak ezek a mentális, kognitív, érzelmi pozíciók a NER elitjén belül. Ugye, ezek a hét szűk esztendő, akkor most nektek jön a hét szűk esztendő logika. Amiről én beszélek, az a társadalom és az elitnek a viszonya. És akkor erre nem Orbán Viktor védelmében, hanem a leíró jelleget hangsúlyozva. Ugye Orbán Viktortól olyat soha nem hallottunk, hogy a magyarokat bármi okolta volna. Tehát olyat nem hallottál, hogy a magyarok ilyenek, a magyarok olyanok, és ebben negatív jelzőket tett volna. A baloldali kötőjel liberális, kötőjel értelmiségi, kötőjel véleményvezér elittől viszont nagyon sokszor látunk olyan, és politikusokat is beleértve, eklatások példája a nagyon fiatal, tehát mondhatnánk, hogy mindezekkel a tapasztalatokkal, hibákkal, kudarcokkal felvértezett új generáció, a Momentumnak a jelenlegi elnökét, nyilván akit a hallgatóknak nagyon csekély aránya és száma tudna megjelölni, és ebben ez nem az ő hibájuk, és ez így jól is van bizonyos értelemben, akkor a fontos és a kevésbé fontos között tudnak árnyalatni, különbséget tenni. Szóval ez az ember azt mondja, a valamelyik jobboldali akcióra, ami kommunikációs akcióra, hogy proli hergelés. Ezt a szót használja a NER, proli hergelése. Az, amikor függetlenül attól, hogy az én szavazóim, vagy a nem én szavazóim, a másik társadalmi csoporttal való interakciót, amit a kormányzó párt nyilvánossága folytat a társadalomban, proli hergelésnek tekintem, az nem más, mint a magyar társadalom egy jelentős csoportjáról való azok a társadalmi csoportoknak, akik erre nyitottak, annak az alulértékelése. Tetszik vagy nem tetszik, ezt így hívják. És amikor jönnek ezek a, mondom a fogalmakat, mi egy ázsiai nép vagyunk, mi Kádár népe vagyunk, akkor a magyaroknak nem kell a demokrácia, a magyarok nem értik a jogállamot, és akkor mennek ezek a már-már ilyen egy a csontonkkal és a húsunkkal összenőtt mondatok, tehát már ilyen automatizmusként használjuk, akkor az sokkal többet elárul, mint a beszélőnek a leíró jellegét, mert én is mondhatnék a kutatások tükrében hasonlókat, az sokkal inkább a társadalomban való gondolkodást is tükrözi. Na és ez, amit az Orbán nem csinált, de ezt ilyet még soha nem csinált Magyar Péter sem, hogy a magyarokat okolná bármiért, hogy ilyenek és ilyennek kellene lenni annak érdekében a jó európér, jó apa, jó polgár, jó jogállamért aggódó választópolgár legyél, így viselkednek a felelős magyarok, ilyen a 21. század Magyarországa, na ilyeneket ezektől a jobboldali politikusoktól nem hallunk. Szerintem ez egy kulcs azért abban a tekintetben, hogy bár igazad van, hogy a NER-en belül az elitnek van egy ilyen sajátos sértettsége, de a társadalom vonatkozásában, ahogy a társadalommal interakció vannak, ott nincs sértettség. Annak az elitnek, akiről mi beszélünk, globális vagy európai értelemben, az viszont meg van sértődve a társadalomra, mert nem az ő igazságát támogatják.
Még a sértődésről, mert az mintha oda-vissza lenne, tehát mintha nagyon sokan meg lennének sértődve Orbán Viktorra is, hogy én voltam a tanácsadód, és most már nem vagyok. Viszont amikor meg abban gondolkozunk, hogy mondjuk egy kormányzásnak mik az eredményei, ez igaz lehet a Trump kormányzásra, meg az Orbáni kormányzásra is, akkor azért az ember fejében mégiscsak ott van az is, hogy hát lehet, hogy egy csomó mindenben a nem tudom öreg közgazdászoknak nincs igazuk, de hát nem biztos, hogy Nagy Márton ástopjai jelentik a megoldást erre. Lehet, hogy mégis meg kellett volna kérdezni őket, és igaz lesz ez majd akár a Trump esetében is, amikor bevezeti a vámokat, és aztán rácsodálkozik, hogy ebből infláció lett.
Na, nagyon fontos, amit mondasz. Az Economist megjelentetett egy összeállítást Donald Trump győzelmét követően, amelyben a számok a különböző gazdasági mutatók tükrében bebizonyítja, hiszen az Economist, ha bebizonyítja, akkor az be van bizonyítva, hogy valójában Kamala Harris, illetve a Biden adminisztráció igenis jó gazdasági számokat mutatott, ebben egyébként sok valóság van, hiszen, és akkor oda tettek olyan mutatókat, amelyek kétségkívül a gazdaságnak a tiszta adatai, a szónak abban az értelmében, hogy külkereskedelmi mérleg, meg államadóság, mit tudom én, milyen adatok voltak. Csak egy adat, ugye, ami problémás volt a Biden adminisztráció alatt, az infláció. És az, ami aztán utána összefügg olyan adatokkal, ami az amerikaiaknak fontos, hiszen az amerikaiak lakásban szeretnek lakni, lakást vesznek, házat, fogyasztanak, sokat fogyasztanak, autót vesznek, aminek szintén megmutatkozik az infláció az árában. Tehát azok az adatok, amik fontos a gazdasági szektornak, a GKI-nak és minden más ilyen gazdaságkutató és egyéb más elemzőnek, akik jellemző módon ugyanabból a neoklasszikus, neoliberális paradigmából elemzik a gazdasági folyamatokat. Erre jó példát tudnék csak mondani, Király Júlia, Sebők Miklós beszélgetése a Partizánban sok-sok hónappal, vagy talán évvel ezelőtt példás jele annak, hogy hogyan állnak szembe világok elméleti értelemben is, de nálunk és a világon alapvetően nem a kritikai közgazdaságtan uralja a nyilvánosságot. Szóval lehet, hogy ezeknek a szereplőknek fontosak ezek a számok, csak az embereknek, miután ez egy politikai kérdés, és nem gazdasági, egy szám viszont ennél még inkább fontosabb az inflációval összefüggésben. Tehát az a jó, amikor valaki meg akarja magyarázni, hogy már pedig a Biden adminisztráció jó volt, és csak igazából azt a küzdelmet veszítette el a Kamala Harris, illetve a demokraták, hogy nem jó szám, hogy a kommunikációs arzenált veszítette el a demokraták. Donald Trump a saját maga gazdasági valóságát erőteljesebben tudta hangsúlyozni és kommunikálni robosztusabban, mint a demokraták a saját gazdasági valóságokat. Csak azt nem értik, hogy az, amit a Trump kommunikált szám, az az embereket foglalkoztató szám, az az emberek pénztárcájával összefüggésben lévő szám. A külkereskedelmi mérleg, meg a mit tudom én egyéb más számok, azok nem az emberek valóságának a számai, hanem azok, akik ezen a piacon, amit külkereskedelmeknek hívunk, játszmáznak és nyernek.
Kicsit szétszálaznám ezeket a mondatokat, amiket, ha jól emlékszem, úgy fogalmazta, hogy összenőtt a csontunkkal, és hogy például ott van ez a magyaroknak nem kell a demokrácia. Na, ez egy nagyon-nagyon elterjedt és nagyon sokat hangoztatott kijelentés. Akkor most fejtsd ki te, hogy mit gondolsz erről, mert ez így megragad bennem, hogy azért azt látszik, hogy 14 év után, hogy tényleg mindig vannak fontosak szempontok annál, mint hogy van-e jogállamiság vagy sem, a választók szempontjából, akkor tegyük helyre ezt a
kitalálást. Nagyon egyszerű a szerintem erre a gondolatkísérlet, amit elindítunk most. A magyaroknak a kutatások tükrében a demokrácia kifejezetten fontos. Tehát a kutatások, meg a mutatók, meg az elmények tükrében. Hogy ez a kérdés, ami mentén ők mobilizálódnak, az utcára mennek, az kevésbé gondolom azt, és ezt is mutatják a kutatások, hogy a szociális téma és azzal összefüggésben lévő témák, bár kifejezetten nem mutatnak nagy politikai aktivitást az ezek mentén való tüntetések sem, mondjuk nem is akkor arzenállal vannak szervezve, mi mondjuk egy-egy ilyen jogállamisággal kapcsolatos tüntetés, tehát hogyha mondjuk a szakszervezeteknek mondjuk fele annyi támogatottsága, média támogatottsága és kapcsolódó támogatottsága lett volna, akkor lehet, hogy adott esetben ki tudtunk volna billenni ebből az apátiából, valamiben a munkatársami tiltakozások vannak, de nem kapták meg ezt. Szóval az embereknek fontos a demokrácia, de még fontosabb a saját egzisztenciális valóságuk, és az a kérdés, hogy azok, akik ezeket a mondatokat mondják, azok mennyire megértőek ezzel az állítással. És az a tapasztalatom, hogy sem ennyire. Ilyen kis óvatosan, természetesen tudjuk, hogy a szociális kérdés, meg jönnek ezek a rossz mondatok, hogy a kenyér üres gyomorral nem lehet a demokráciáról gondolkodni, de valójában a következő mondatokkal rögtön jön egy stigmatizáció, a megbélyegzés a magyar társra vonatkozólag, amivel visszarántják ezt a saját maguk empátiáját, amit gyakoroltak az emberek felé. Tehát valójában, ha megnéznénk, hogy az elmúlt években mondjuk a nyilvánosságban lévő cikkeknek a száma, amiben szakértők nyilatkoznak, arányaiban hányszora beszélnek a médiáról, a demokráciáról, a jogállamról, az alapjogokról versus munkatársami problémákkal, akkor azt hiszem, hogy ez az arány az nagyon eltolódna. Tehát az elitnek az a problémája, hogy a társadalom nem azzal foglalkozik, ami szerinte számára fontos, ezért megsértődik, és ezért leegyszerűsítő magatartásokat és nyelvet fogalmaz meg velük kapcsolatban, de teheti ezt nyugodtan, mert láthatólag ez egy nagyon-nagyon jó példa, hogy itt van Magyar Péter esete. Magyar Pétert hallottátok-e már a jogállamról beszélni? Hallottátok már az alkotmánybíróság reformjára vonatkozóan?
Meg is szokta kapni magáét a rádióban, hogy miért nem?
Hallottátok-e arról beszélni, hogy Velencei Bizottság... Hát ezt a rádiót, és nem az a rádió kritikája, hanem ugye a vendégek erről beszélnek, bejönnek az emberekhez beszélni, hallgatók vannak az emberek végén, szavazók vannak, és cikkelyekről beszélnek. Tehát már ők se tudják az eljárásrendet lekövetni, és megtöltik ezzel a, hogy hívják ott. Tehát erről van szó, hogy az elit egyszerűen azokkal a témákkal foglalkozik, nyelvileg, ami számára fontos, meg megfogalmazásilag, és a demokrácia fontos a magyaroknak, de vannak elsőleges kérdések, és nekem az, hogy valaki előbb kezd el gondolkozni a megélhetési kérdéséről, és aztán az alapjogok és a jogok és felelősség katalógusának és rendszerének összehangolásáról nagyon mélyen meg tudom érteni.
Hát meg az elit demokráciája nem biztos, hogy ugyanaz, mint a népé, azért ezt is tegyük hozzá, de ez most zárójelbe bezárva, menjünk vissza a gazdasághoz, ha már, és hát valóban az amerikai választás előtt rengetegszer elmondták itt is, meg máshol is, Magyarországon is, ott is, hogy hát egyébként az amerikai gazdaság jól teljesít, jók a számok, ez alapján meg kéne nyerni a választást Bidennek, majd aztán Harrisnek, és valahogy, minthogyha az emberek mégsem így éreznék magukat, és ezen gondolkozok, hogy itt ez egy érzet, vagy a valós és mondjuk akik ezt a helyzetet elemezni próbálják, mondjuk Taylor Swift-tel, nem biztos, hogy pontosan értik azt, hogy mit jelent az, hogyha valakinek nem az, hogy most nem tud ennivalót venni, hanem csak az, hogy fele annyi pénz van a számláján, mint eddig volt, és átjöhetünk Magyarországra is, mert itt is arról beszélünk, hogy mennyit nőttek a reálbérek, csak az emberek egyszer nem hajlandók elkölteni a boltban, mert vagy igazából nincs, vagy kettő, visszapróbálják gyűjtögetni azt a pénzt, amit már egyszer 2021-ben ott volt a bankszámlájukon, és most borzasztóan érzik magukat, és ahogy Amerikában haragudtak a demokratákra, úgy itt meg most haragszanak emiatt Orbán Viktorra.
Megyek veled tovább, ott folytatom, ahol abba hagytad, és vissza is utalok az Eszterrel beszéltekkel, vagy amit korábban tettél fel korábban. Tehát a szégyen mellett a következő kulcskategóriája a politikának, ami korán sem volt ám másképp, tehát az ókori Görögországban is így van, csak így rácsodálkozunk a történelemre, hogy mint hogyha mi időnk lenne az abszolút új idő, ahol máshol nem voltak populista vezetők, máshol nem volt ilyen szélsőséges beszédmód, máshol az emberek nem voltak éhesek, hogy ezek azért a napjaink válságtünetei lennének. Szóval a kategória, amiről beszélni akarok, az a biztonság. És ezen a ponton az Orbáni modellnek és az Orbáni rezsimnek a támogatottsága az különösen addig volt stabil, amíg ezt a fajta kisebb egzisztenciáknak a biztonságát tudta garantálni. Az ársapka, amire összeszaladt a liberális közgazdász szerint, hogy hát ilyet nem lát. Mi a következő? Kommunizmus? Tényleg? De jöttek is ezek a posztok. Hát az előbb említett momentumos politikus kommunistának tekinti a fideszes politikust. Ebből a gondolkodásból nincs kiút, mert ezt fel kell robbantani, mert ebből nem lehet, ebből mindig ugyanabban a szobába jutsz be, ahol kommunistának látod Kövér Lászlót, ebből nincs kiút. Ez kicsit olyan, mint egy fogoros az elvett egy ismerős, belenézett a fogoros a szájába, és azt mondja, hogy ez az egészet előről kell kezdenünk, úgy, ahogy van, mert itt ebben a fogalom, egy foghúzás lesz, nem lehet megoldani, mit ebben a szájban van. Na már most, azóta már jobban van egyébként a fogazata. Na már most, ugyanez van itt ebben a kérdésben. Az Orbáni ársapká és a kapcsolódó kis egzisztenciákra, rezsicsökkentéstől elkezdve a multikra kivezetett különadó, ami nagyon az igazságérzetére megy rá az emberekre, annak a garanciáját adja, hogy ez az emberrel számos tekintetben nem értünk egyet, mondja azt a magyarok nem jelentéktelen része, megint kutatásokról beszélünk, de garantálja azt a biztonságot, azt a kiszámíthatóságot, ami ebben a sodródó, bizonytalan világban számunkra nekünk itt szükség van. Devizahitelesek Magyarországa után azért ez egy fontos megélés, mert a devizahitelesek nem jelentéktelen része, ugye a kis egzisztenciák körül került be. Azt mondták ugye 2010-ben, hogy nem lehet az a unortodox gazdaságpolitika, érdemes lenne visszagugolozni az úgynevezett szakértők mondatait, akik ide bejárnak és elfejtettek a mondataikért elnézést kérni, hogy ez lehetetlen, ez az unortodoxiát nem láttunk, és azóta lement 4 választás már. Na most nyilván neki az ő igazságuk azóta annál rosszabb a tényekre nézve, tehát ez nem kérdés, hogy ők még nem tévedtek. Na most az Orbán esetében ugyanez recsent meg. Az infláció, az energiaválság és minden más következtében nem látják az emberek azt a bizonyosságot, azt a biztonságot, ami a háborgó világgal szemben Magyarországot egy ilyen békés szigetté tette, és ez jól látszik, hogy akik lefordulnak a kormányzó pártnak a szavazótáboráról, egyébként az adatokat tekintve nem áll rosszul a kormányzó párt. Tehát azért ezt nagyon-nagyon kell hangsúlyozni, hogy itt már jártunk sok tekintetben. Szóval akik viszont lejöttek, azok a kis egzisztenciák. Az úgynevezett, megint csak ez nagyon leegyszerűsítő, pedig így is tanítjuk, hogy gazdasági szavazás, akik ugye a rövid távú gazdasági megfontolásaik alapján szavaznak. Na most a Biden esetében ugyanez a helyzet. Mire megérkezett a ciklus végére, az egy prosperáló, a szónak abban az értelemben, ahonnan indult, gazdaságot vett át. De azóta x-szeresére emelkedtek az árak, amely árak a Trump alatt nem voltak ilyen magasak. Tehát volt egy beszélgetés, óriási volt a beszélgetésnek ez a pontja, szintén két Amerika szakértő beszélgetett benne, és az egyik Amerika szakértő mondta másiknak, de hát soha nem volt ilyen alacsony az infláció, mint a Biden ciklusnak adminisztráció végére. Igen, ám csak ugye azóta már beépült az infláció az árba. És az emberek abból gondolják el a Trump időszakot, és nem itt és most a jelenből, hanem hogy a Trump idején mennyibe került ez az autó, meg most mennyibe kerül ez az autó.
Akkor most, hogy visszatérve Magyarországra, elveszett ez a biztonság, ez azt jelenti, hogy automatikusan szakadnának le a Fidesz szavazótáboráról Magyar Pétertől teljesen függetlenül, tehát magyarul ő jókor volt jó helyen, és jól meg tudta ragadni ezt a alkalmat.
Mindegy, amit mondasz, az szerintem mind a kettő mondat áll, és ezek együttesen indítanak el olyan folyamatokat, hiszen valóban az elmúlt időszakban Magyar Péterestől függetlenül is csorogtak le a Fidesznek a szavazótáborából. Kétségkívül hónapról hónapra. Tehát azt láttuk egyébként, hogy a választásokat megelőzően 22-t követően és 23 januárjában is van egy a kormányzó párt számára kellemes csökkenés, de nagyon hamar lefordultak a úgymond gazdasági intézkedéseknek a vesztesei. És ezen a ponton érkezik meg Magyar Péter, aki ugye két dolgot állít. Megszüntetünk dolgokat, és megtartunk dolgokat. Nagyon jellemző megint a politikai elemzés magyarországi világára, hogy Magyar Péterre mindenki úgy tekint, és a kutatásaink is ezt igazolják, mint egy rendszer ellenzéki. De valójában ő nem fogalmaz rendszer ellenzéki üzeneteket. Legutolsó posztjainak egyik, amikor még megérkezett volna ez a, hát most egyre nem tudom még mitnek nevezzem, ami vasárnap óta történik, a káosz talán a legegyszerűbb, mert annak tudom a jelentését. Tehát azt megelőzően volt egy nagyon csendben lévő posztja, videó is anyag egyébként, ami a rezsicsökkentésről beszél. És a rezsicsökkentést megszüntetjük, megszüntetve megőrizve. Tehát így megtartjuk, csak tulajdonképpen kibővítjük.
Hagyjuk, hogy Mészáros Lőrinc keressen rajta, ugye?
Na tehát, mint hogyha annyit ígérne, így van, ez azért fontos, hogy ezt beidézted, mert Magyar Péternek az ajánlata az, hogy mindent folytatunk így, Mészáros Lőrinc, Garancsi István, Orbán Viktor, Kubatov Gábor és minden nélkül. Ez egy nagyon érdekes dinamika lesz a következő kevesebb, mint másfél évben, hogy az, hogy őt rendszerellenzékinek látják, de ő maga nem rendszerellenzékiként pozícionálja magát, ez a feszültség kinyílik-e a következő időszakban. Szerintem ez lehet, hogy nagyobb veszély, mint a hangfelvételek körüli megint a káosz szót használnám, mert azzal biztos talajon lálak.
Én nagyon sokat beszélgettünk most itt az elit meg a társadalom viszonyáról, és azzal akartam már akkor, de akkor most beleütni egy kalapáccsal ebbe, hogy értem, az amerikai társadalom nem szereti, ha megmondják, hogy hogyan éljem, meg hogyan viseljem. Én se szeretem, de mi lett volna akkor, hogyha közben csak 2% az infláció?
Ezt meghagyom a spekulációban jártasabb kollégáknak. Nem tudom a kérdésre válaszolni, és őszintén, és ez a becsületes válasz, hogy nem tudom, hogy mi történt volna, ha egyet viszont javaslok magunknak, mindannyiunknak, hogy a legrosszabb az a politikai elemzés, ami a választások után egy napról már tudja, hogy mi történt, és miért történt. Szerintem mi nagyon kevés idő telt el. Tengernyi irodalma lesz, amik egymást kizáró magyarázatok lesznek. Szerintem van olyan pillanata a tudománynak meg az elemzésnek, amikor élvezni kell a menet közbeni kerékcserét. Ez az a pont.
Térjünk egy kicsit rá a COVID intézkedések hatására, mert arról mindig beszélni kell, amikor populizmus erősödéséről, illetve olyan pártok megjelenéséről, megerősödéséről beszélünk, amelyek korábban nem voltak egyáltalán tényezők. Mennyire érezhető most pár évvel később még ennek a hatása, mert akkor tudjuk, hogy akár itthon is olyanok szavaztak a mi hazánkra, akik korábban soha nem szavaztak volna, csak mert nem akarták beoltatni magukat. A Szabadságpárt Ausztriában tudjuk, hogy ott is ez egy fontos tényező volt. Mennyire formálja ez még mindig a közgondolkodást?
Sőt, bizonyos értelemben fontos tényező volt csak az ellentétes irányban Donald Trumpnak a bukásában is. Tehát, hogy látjátok, hogy ezt csak azért tartottam fontosnak megemlíteni, hogy a mintázatok, bár nagyon hasonlítanak egymáshoz, egy másik országban nem katartikus jobboldali megerősödést, hanem elnöki bukást tud elhozni. A COVID kérdése szerintem, és ezt nagyon-nagyon jó, hogy behoztad, mert nem csak egyszerűen arról szól, hogy vakcina ellenesség vagy oltás kapcsán attitűdök, hanem ami miatt működik ez a populista jobboldalon, ez a téma, mert saját magán túlmutató jelentősége van, hiszen nem arról szól, hogy oltás vagy nem oltás, hanem mit gondolok az intézményekről. Mit gondolok a tudományról? Mit gondolok arról az elitről, aki meg akarja mondani, hogy ez a hatékony, ezt kell csinálni, bízzál a tudományban, bízzál bennünk. Egy ember, egy barátom hívta fel a figyelmet egy annyira evidens dologra, amikor Balázs, mikor megkérdezitek az embereket, hogy bíznak-e a tudományban, akkor mire válaszolnak? És akkor rá kell jönni, hogy valójában abban, hogy bíznak-e a politikusokban, az országgyűlésben, a tudósokban, bennetek, aki a tudományos eredményeket interpretálják, bennem, aki az adatfelvételeket felveszi, tehát valójában, hogy bíznak-e az emberekben. A nap végén ez van. A tudomány nem tud, nem lehet fölvinni telefonon, mert annak nincs arca, annak aktorai vannak, akik kihordják ezt a kérdést. Tehát a COVID így téma, hogyha lejövünk arról, hogy úristen, az emberek nem gondolnak arról, hogy az oltás meghalnak, ez már rég nem erről szól, hanem arról, hogy hiszek-e azoknak az embereknek, akik mutatják az irányt és a jövőt, és az intézményekre úgy tekintem, mint az én intézményeink, vagy mint az ők intézményei. Erről szól a COVID konjunktúrája a politikában, a témának a konjunktúrája.
És az a fajta bizalmatlanság, amit meg lehet mérni Amerikában is, mondjuk republikánus szavazóknál a különböző intézményekben, azért az következhet-e abból, hogy amikor a koronavírus járvány kezelésére az nagyon okos emberek adták a tanácsokat, majd utána két hét múlva már más tanácsokat adtak, és egy év múlva még mindig két hétre kellett bezárni minden, hogy, ott azért az derült ki, hogy egy csomó mindenre, amire nem tudták a választ, mondtak valamit. És azóta én látom azt, hogy nagyon sokan, akik hajlamosak voltak akár egy konteus irányba elmenni, elkezdtek mindenféle más hivatalos állítást is megkérdőjelezni, de egyébként meg egy jogos szkepszis is kialakult egy csomó emberben a okosak irányában.
Nem volt, úgy beszéltünk erről, vagy úgy beszélünk most itt a tudományról, mint hogyha könnyű helyzetben lennének. Vannak kifejezetten olyan időszakai, és ezek a krízisek. Olyan időszakai a történelemnek, amikor a váratlan és kivételes pillanat miatt senki nem tudja, hogy alapvetően mi a teendő. Na most, hogyha az élet és a halál a kérdés, már pedig itt az volt a tét, akkor a tudós nem engedheti meg magának, hogy ő szemléli ezt a folyamatokat. Állításokat kell tenni. De miután a helyzet váratlan és kivételes, ezért olyan helyzetre hoz meg döntéseket, akár kutatói, akár a politikai döntéseit, aminek a következményeit még annyira se látja előre, mint a normál politikai helyzetben. Tehát azt kell ezzel mondanom, hogy a tudomány meg a politika ilyen helyzetben hát nem tud nem tévedni, hiszen egy kivételes, az addig nem tapasztalt és látott helyzetre kell neki megoldást tennie. Ezért mondom, egy picit legyünk megértőek most az elittel szemben is, azért ugye a műsor 50. percében ennyi azért jár az elitnek is, de ne vigyük túlzásba, úgyhogy jöjjük is vissza. Ugyanis a probléma az abból fakad, hogy, az azóta akár gazdasági értelemben, akár tudományos értelemben, akár politikai értelemben nem helytálló cselekvésekre, aztán utána hogyan reflektálok. Megengedem-e magamnak, és azt is kommunikálom az emberek felé, a tévedéshez, a belátáshoz való jogot, illetve a belátás képességét és a tévedéshez való jogot, és én értem a korrekció lehetőségét, vagy a tévedéseim ellenére is hajszolom az igazságot. Na a politikusokban, az elitben az a meggyőződés van, hogy nem veszíthetik el a magabiztosságnak a képét, hiszen hogyha ebben a bizonytalan világban, ebben a tengeren hánykolódó hajók viharában én is még bizonytalan vagyok, azzal a vezetésnek a képességét veszítem el. Szerintem ez egy mérlegelendő szempont. De azt hiszem, hogy van egy olyan pont is a történelemben, vagy itt a jelenkorban, amikor az emberek azt is nagyon revelatív erővel várják el, hogy valaki azt mondja, hogy a politikusok közül, hogy tévedtem, de vezetek tovább. Én is tökéletlen vagyok, a tudomány is az, a körülöttem állók az kis, és a ti igazságotok, az valóban megalapozott volt, és erre a tekintettel fogalmazok korrekciókat.
Ez a Magyar Péter, az engem is megtévesztettek.
Szerintem, én ebben így nem gondoltam volna bele, de lehet, hogy ennek is lehet egy ilyen olvasata. De most az elit nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy kap egy egyértelmű impulzus, hogy tévedett, és azt csinálja, mint az Economist cikkkel, hogy odarendel más tényeket, odarendel más számokat. Igen, igen, János, neked igazad van, de gondoltál-e arra, és akkor így folytatódik. Tehát a nap végén én nem adom meg a te igazságodat, hanem relativizálom, felpuhítom, letakarom. És szerintem ez ma a politikai vezetői válság, hogy egy tökéletlen korban a politikusok tökéletesek akarnak lenni, ahelyett, hogy a tökéletlenséggel azonosulnának az emberekben. És van egy olyan pont, amikor ez elég ahhoz, hogy utána újra vezetői képességek megerősödjenek.
Akkor mindezt, amit most elmondtál az utolsó pár percben, ez magával hozza azt, hogy akkor a populizmus egyre erősödik, mert hát ez most e felé tart, amit te mondasz.
Hát, ugye attól az a kérdés, és amiben hál' Istennek megint nem mentünk bele, de, mert ott az se véletlen, hogy állandóan definiálni akarják ezt a fogalmat, hogy populizmus, az is egy érdekes trükk, hogy minthogyha. Szerintem az erősödik, az a politika fog erősödni, és akkor ne címkézzük meg. Mert hogyha becímkézzük, akkor nagyon sok olyan dolgot is mellé rendelünk, amire egyébként nem is akarnánk gondolni. Az a politika, amely az az állampolgári igény, inkább így fogalmazok, ami a dolgok változásának szükségessége mellett meghagy engem valóságomban, meghagy engem tökéletlenségemben, ezt a szót fogom használni, meghagy engem, hogy nekem lehet fontosabb a szociális vagy minden más kérdés, mint mondjuk azok a kérdések, amik az elittel foglalkoznak, az egészen biztos erősödni fog ennek a vágya, hogy hagyjatok olyannak, amilyen vagyok. Tudom, hogy nem vagyok tökéletes, tudom, hogy változnom kellene, de segítsetek abba lassú lépésekkel, hogy olyanná váljak, amilyen én is szeretnék lenni. De az az elit, ami viszont ott és akkor ezt nem mérlegeli, hanem azt mondja, hogy most változz, mert ilyennek kell lenned, mert nyeld be a zöld költségeknek az árát annak érdekében, hogy Oroszországtól leszakadjunk, meg egyébként is, aki fenntarthatóságról felelősen gondolkozik, az már rég nem így fogyasztja ilyen papírpohárból a cuccokat, hanem na ez az elit, ez újra és újra úgy fog járni, mint az elemző, aki szerint a Brexit nem lehetséges, de ha lehetséges, akkor összeomlik Nagy-Britannia.
Amikor a koronavírus járvány kitört, és ott az embereknek nagyon rossz volt, akkor volt egy olyan feltételezés, hogy hát ebbe kormányok fognak megbukni. Uh-huh. És meg is buktak ebbe kormányok. Ha most megnéznénk az azóta történt választásokat, akkor ezt látnánk valószínűleg. Aztán energiaválság, infláció, háború, amitől az emberek félnek, rosszul érzik magukat, kétszer annyi a rezsi, ez is elég rossz, kétszer annyiba kerülnek a kaják a boltban, hogy ebből nem következik-e az mindenütt, hogy szinte mindegy is, hogy a kormányzati teljesítmény milyen, az emberek rosszul érzik magukat, elégedetlenek, ráadásul a politika is ijesztegeti őket atomháborúval, meg mindenféle ilyesmivel, rosszabbul élnek, rosszabbul érzik magukat, és akkor majd megharagszanak a kormányra megint csak, és ellene szavaznak, hogy nem ez történik-e most egyelőre még csak látszólag, és nem tudjuk, hogy ez majd 26-ban megvalósul-e végül, vagy beteljesül-e, de nem ez történik-e itt is, nem ez történt-e Ausztriában, nem ez fog-e történni Németországban, és történt már egyébként az elmúlt években is nagyon sok választáson, ahol megbuktatták az addig regnáló kormányokat.
Ugye a választói magatartás az bonyolult, tehát hogy egy magyarázóval nem tudjuk megmondani, hogy az emberek miért cselekszenek úgy, ahogy mond. Tehát önmagában azért, ha valaki krízisben van, szociálisan kiszolgáltatottságban van, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kormány az bukni fog. Épp ezért inkább zárásképpen azt mondanám, és inkább újra kihangsúlyoznám a fő üzenetemet, hogy azok a kormányok buknak, akik, és a német kormány ilyen kormány volt, a német kormánynak kutatásra és negyedévre a társadalom üzente, hogy álljatok meg. Okay. És az a politikus, aki végzetesen önhitten megy tovább, hogy meg tudom az végsőkig hallítani az emberek preferenciáját, az úgy fog járni, hogy azt a kérdést kapja meg, amit én kaptam most meg tőled a végén, hogy bukás lesz-e vagy sem.
Böcskei Balázs, az IDEA intézet stratégiai igazgatója. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Szegény elit megkapta a magáét. Ezzel a műsor a végére is ért, elkészítésében Kemény Dániel, Balogh Kármen, Nemes Dávid és Král Kevin voltak a segítségünkre. Köszönjük szépen a figyelmüket, elköszönnek a műsorvezetők.
Heskovics Eszter.
És Selmeci János, maradjanak a Klubrádióval, és hogyha videós formátumban is meg akarják majd tekinteni ezt a beszélgetést, meg persze más Klubrádióban készült interjúkat, akkor iratkozzanak fel a Klubrádió YouTube csatornájára, és támogassanak is minket, hogyha tehetik. Nagyon szépen köszönjük, minden jót!
Reggeli Gyors, nem maradjon le semmiről.